Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit. Én Takács Áron vagyok, és mai vendégem pedig Szaniszló Csaba, a Sport TV kommentátora és műsorvezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit.
Az első adásban az NBA-ről lesz szó, a második adásban pedig a futballt, a labdarúgást próbáljuk majd megmenteni, és ott is várjuk majd kommentben a véleményeiteket, és akkor kezdjük az NBA-vel. Hogyan tetszik az NBA-nek az újítása, hogy szezon közben kapunk egy mini tornát, úgyhogy nem lett több nagyon az alapszakasz mérkőzés, és lettek színes parkettek, új körítés. Mennyire bátor ez a húzás, és mennyire tetszik neked?
Valahol a két mai témánk összecseng, vagy a két mostani téma összecseng, mert éppen arról tanakodtam nagyon sokakkal sokat, amikor a focis videót elkészítettem, hogy mennyire óvatosan kell bánnia annak a saját sportágával, vagy a saját ligájával, akinek hatalmában áll nagyon komoly változásokat bevezetni. És Adam Silver szerintem egy elég bátrat húzott, ezzel az in-season tournamenttel, amit én szeretek csak NBA kupának hívni. És nem értem, hogy miért van ilyen neve. Tehát miért kell valaminek ilyen bonyolult, semmit mondó...
Sima igazából. Liga kupa, tök
de nem, tehát Liga kupa, vagy NBA kupa. A végén úgyis az NBA cupot kapja meg az élet. Mindegy. Jó, in-season tournament. Tehát az NBA kupa. Szerintem egy bátor, de jó döntés. Több problémát kezel ugyanis. Az első és legfontosabb probléma az a játékosok pihentetése, és most éppen, ahogy ide tartottam hozzátok, hallgattam egy podcastet Adam Silverrel, amiben azt mondta, hogy az egyik oka annak, hogy eljutottak végül is eddig az in-season tournamentig, az volt, hogy most már aztán tényleg kezelni kell valamit, kezdeni kell valamit ezzel a load managementtel, mert miközben kutatások valóban azt mondják, hogy a pihentetés az egyébként a teljesítményre jó hatással van, de az semmi nem bizonyítja, hogy az, hogy kiül egy játékos egy vagy több mérkőzést, attól kevesebb sérülés lesz. Ez nem így van. Erre már elég adat van az elmúlt években, hogy ez ne így legyen, viszont az NBA-nek ez a legnagyobb problémája ebben a pillanatban. És akkor, amikor az NBA készül a jövő évi médiajogtárgyalásokra, és tavasszal már joga lesz arra, hogy megállapodjon a terv szerint legfeljebb három hatalmas nagy médiavállalattal a következő 10 év NBA média jogairól, akkor ezt a problémát kezelni kellett. És ennek az egyik eleme lett ez az in-season tournament, ahol nem lehet pihentetni. Egyelőre szerintem működik, annyira működik, hogy most kijöttek az első nézettségi adatok, és az, hogy branding van körülötte, amire aztán lehet beszélgetni a pályáról, meg a City Edition mezekről, meg egy csomó mindenről, de az adatokból indulunk ki, az első adatokból, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest a keddi és pénteki meccsek, ezeket a meccseket, hogy ezeken a napokon játsszák, nézettsége 55%-kal nőtt. Tavalyhoz képest, egy évhez képest 55%-ot, picit ferdíti az adatot, hogy idén kettővel kevesebb World Series baseball döntő mérkőzés volt ezeken a napokon, de a trend az jó. És én magamon is azt veszem észre, hogy bár ha egy hónapja kérdezel Áron, én azt mondtam volna, hogy hagyjuk már, mi ez a hülyeséget. Nincsenek is extra meccsek. Kétféle tabella van. A döntőn kívül minden amúgy is beleszámít az alapszakaszban. Mi ez a hülyeség? Az, hogy vannak ezek a pályák, amiket én most már megszerettem. Bár én nagyon nem szerettem őket, ez egy külön világot ad neki, egy külön brandinget ad
elég
neki.
Elég intenzív élményt ad, mert egy elején nekem is az volt az érzés, hogy kifolyik a szemem. Ez hogy lehet befogadni?
Jó, a piros az tévedés. A piros az tévedés.
Az brutális. Még nem néztem végig így egy meccset, csak összefoglalókat, de hogy két órán át bírni ezt a rengeteg színt, hogy közben egyébként meg lehet, hogy megszoknám, mert hogy az új pókverzumos film jutott eszembe, amiben annyi villanás van, meg annyi stílus, meg olyan tempó, hogy egyszerűen az egy másik generációnak készült, de beszippant, és kapok egy élményt, és hozzászokok ehhez az ez a nagyon sok ingerhez, és valószínűleg ennél a parkettánál is így van, meg ennél a körítésnél, hogy hozzászokunk.
Ugyanez volt velem is először, kijött belőlem a 40 éves papa.
Jó, annyi nem vagyok
ugyan
még.
Már, de tudom, de belőlem kijött, mert belőlem már kijöhet még egyet, több is vagyok. Ugyan már most nekiállunk színezgetni a pályákat, hát egy rendes pálya, annak fa színe van, és úgy néz ki valahogy, és ne szórakozzunk már. Akkor jött a fiam, aki 13, és mondta, hogy de jól néznek ki ezek a pályák, hát milyen jó. És a másik, amiben hasznos, az az, hogy a hazai csapat az extra mezében játszik mindig, ami szerintem megint csak nagyon jót tesz, mert eddig sose tudtad, hogy akkor mikor fognak abban játszani. Hmm. Így most tudod, hogy ott a hazai csapat az mindig az extra mezében játszik, és annak is szerintem sokat segít. Azért nagyon nagy a tét. Tehát az NBA 2014-ben kötötte meg a 10 éves szerződését. Azt hiszem, hogy az értéke az ilyen 20 pár milliárd dollár. 75-öt szeretnének jövőre. De, és ugye ne felejtsük el, amikor...
Infláció alapján.
Amikor 13... Kijöhet. Amikor 13-14, ugye 14-ben a San Antonio Spurs volt a bajnok, mindenki emlékszik arra az időszakra, még sehol nem volt Jokic, még sehol nem volt Doncic, még sehol nem volt a... Volt LeBron, volt Durant, Curryék még úgy kapargatták, se Giannis, teljesen más az NBA. Nagyon, én amikor először láttam ezt a számot, úgyhogy tudom, hogy az NFL ugye 110 milliárd lett a következő 10 évre, először láttam ezt a 75-öt, hát mondom, azért ez bátor, majdnem triplázni, hát az kemény. Az NBA hisz benne, hogy meg tudja csinálni, viszont vannak feladatai. És az egyik ennek a pihentetésnek az eltörlése, a másik meg, hogy azért csak megnézem a tabellát az in-season tournament játéknapok után, nem csak a rendeset, amit mindig megszoktam, hanem ezt a minit is, amin látszanak a csoportállások. Úgyhogy szerintem ez jó. Nem vesztettek semmit, arról nem beszélve, hogy Vegasban egy 4-es döntő az elég menő lesz december elején.
Igen, szerintem az jól fog kinézni, meg szerintem még a parkettában még nagyon-nagyon sok lehetőség van, hogyha bátrabb lesz egy picit az NBA. Már láttam Instagramon olyan képeket, hogy mi lenne, hogy ilyen Harry Potteres, vagy ilyen filmes lenne a parkett, vagy egy Star Wars logóval, felirattal, az is nagyon jól néz neki. A következő lépés meg azonnal el lehet adni valamelyik cégnek, és egy nagy Coca-Cola feladat.
A Disney most is ugye éppen partnerük, tehát ugye semmi sem kizárt a következő időszakban. Biztos, hogy lesz benne streaming. Nem tudom, hogy annyira vastagon, mint az NFL-nél, ott ugye a növekedéshez az is hozzájárult, hogy Amerikában ugye van már streaming exkluzív mérkőzés, úgyhogy nagyon izgalmas az NBA számára ez a következő fél év, és azért Adam Silver szerintem bátor, és egy csomó mindenben túl bátor is volt talán az elmúlt időszakban, de ez, hogy itt ülünk november közepén, és arról beszélgetünk, hogy lehetne érdemes nézni valamit az NBA-ben. Ha belegondolsz, ez pont az az időszak, amikor már az október közepi szezon rajt úgy lemegy, igazából mit várunk ilyenkor? A karácsonyt.
Jönnek hát meg a karácsonyi eredményeket nézem, ki hány pontot szerzett.
Jó, de azt amúgy is nézed, bármi történjen, ez tény. De hogy ilyenkor már várod azt, hogy na majd milyen meccsek lesznek karácsonykor. Karácsonykor elkezded várni az All-Star-t, az All-Star után már igazából minden éles, mert készülődünk a playoffra. Ez az egy olyan időszak van az NBA-ben, amivel valamit kezdeni kellett, mert biztos, hogy amikor néztek egy ilyen görbét, hogy az érdeklődés hol a legalacsonyabb, akkor itt volt egy bezuhanás a szezon rajt után, szerintem egész szépen másznak ki ebből.
Ha te lennél Adam Silver, akkor milyen bátor változtatást tennél meg, vagy van-e olyan álmod, vagy, amiben belenyúlnál, vagy megvalósítanál, van-e esetleg ilyen egész elborult ötleted?
Az NBA-ben? Hát mi idegesít engem legjobban az NBA-ben? Például a szabálytalanságoknak, a súlyos szabálytalanságoknak a nem túl következetes megítélése, tehát a sportszerűtlen hiba intézménye azt szerintem nem ártana, hogyha lenne az NBA-ben is. De egyébként szerintem úgy nagyjából most úgy helyén van a liga. Tehát én ilyen ezen kívül nagyon nagy változtatást nem hoznék. Én örültem annak, amikor az All-Star Gála most visszatért a Kelet-Nyugathoz. Igen, az például egy túl bátor belenyúlás volt.
Én nagyon örülök. Csak emiatt meg fogom nézni, de egyébként én már engedtem az All-Star, de emiatt na, meg megnyertek vele.
Pár évig ugye hozzá nem működött igazán a Kelet-Nyugat egy idő után, mert ugye nagyon eltolódott minden nyugat felé, és valamit ezzel kezdeni akartak. De mostanra ugye kiegyensúlyozódott nagyjából a két főcsoport, tehát vissza lehet térni a Kelet-Nyugathoz, és nem az lesz, hogy Nyugat nyer 40-nel.
Mondjuk én még bátrabban belenyúlnék. Én a All-Star gálát megrendezném 3v3 bajnokságban, 8 csapattal, kieső rendszerrel, 8 darab csapatkapitánya, ugyanúgy csapatválasztás, lenne mondjuk Kelet-Nyugat, és onnan egy döntő 3v3 kosárlabdában. Sokkal kicsi tétje is lenne, mert talán, hogyha most orvos a meccs, és ott vagy a döntőben, elődöntőben, szerintem még ezek a játékosok lehet meg akarnák nyerni.
Na ez a kérdés, hogy az ő egyéni kis presztízsüket, azt mivel tudod megkaparni, mivel tudod megpiszkálni? Szerintem az NBA most pont azért, amit eddig beszéltünk, hogy jövő tavasszal tárgyalja az NBA a médiajogokat, nagyon nagy földrengésszerű változtatást már nem akart. Látták azt, hogy eleinte ez a csapatválasztós buli, ez jó volt, elindult fölfelé egy picit az All-Star Gála nézettsége, de aztán utána bezuhant. Tehát az elmúlt két év nézettsége Amerikában az All-Star hétvégé botrányos volt, tehát muszáj volt valahogy hozzányúlniuk ehhez, és ebben most konzervatív volt Silver, amivel én egyetértek, visszatért ahhoz, amit el lehet könnyen magyarázni egy lehetséges médiapartnernek. Figyelj, Kelet-Nyugat, tudod, All-Star Gála, hát az olyan lesz, mint régen. És szerintem ennek örülni fognak az őrületes változtatások után.
Hát igen, meg talán 30 csapatról, 32 csapatra az nyitni, biztos, és akkor Seattle-t visszakapni, meg esetleg Vegasban egy csapat, az biztos.
Az biztos, és szerintem ez a két város is lesz, amit most mondasz, ez szinte biztos.
És menjünk tovább a következő témára. James Harden volt az egyik legnagyobb történet itt a nyár végén, meg az ősz elején, és hát végül a Clippersbe kötött ki. Hogyha megnézzük a cserét, melyik csapat nyerte, hogyha itt azt nézzük, hogy ki mennyit kapott, milyen értékeket.
Nekem azt tanácsolta egy barátom, hogy én James Hardenről már csak az ügyvédem jelenlétében nyilatkozom, mert előbb-utóbb valami nagyon rossz dolog fog velem történni. Ha most nézzük, úgy, hogy a Harden korszakban éppen 5 vereségnél tartunk, és 0 győzelemnél, akkor egyértelmű, hogy a Philly nyerte ezt. Szerintem már amiatt is a Philly nyerte, hogy Mori hajlandó volt kilépni ebből a történetből olyan különösebb nagy ellenszolgáltatás nélkül. Nem tudom, hogy Mori tisztában volt-e azzal, hogy már azért ezt még le lehet kopogni, így nagyon a szezon elején vagyunk, de hogy Tyrese Maxey-ben még egy ekkora fejlődési lehetőség van. Azok után, hogy tavaly se szórakozott Tyrese Maxey. De az, amit ő idén csinál, de messze magasan a legtöbbet fejlődött játékos a ligának, úgy, hogy vannak, akik nem szeretik azt, amikor egy játékos 20 pontról 30 pontra fejlődik, de van az, amikor azt mondtad, hogy jó, ez egy 188 centi magas hátvédgyerek, ez tudja nagyjából 20 pont, 5 gólpassz, közepes hatékonysággal. Ez az ember idén olyan hatékonyan dolgozik, hogy nincs olyan fontos adat, amiben ne döntene egyéni csúcsot. És a legfontosabb az az, hogy 20 rádobásnál is több van meccsenként a neve mellett.
És Embiidnek nem esnek vissza a számai?
Embiidnek nem esnek vissza a számai, és a Philadelphia lett az egyetlen egy csapat az egész ligában, amelyiknek van két olyan játékosa, akik 20-nál többet dobnak rá mérkőzések. Összesen 10 ilyen játékos van az egész NBA-ben. Ők ketten, meg még 8-an az összes többi csapatból. És ez egyelőre működik a Philly-ben. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt tudta-e Móri, de az, hogy a Philly jobb talán így a szezon elején, sőt nem talán, biztosan, mint azt vártuk, az abban Tyrese Maxey keze nagyon-nagyon vastagon benne van. És egyre többen mondják ki Amerikában, hogy ez nem működik a Clippersnél. Én amikor odament James Harden, én azt gondoltam, hogy ebben a csapatban valamiért kéne hinnem. Tehát aki szereti a kosárlabdát, az miért ne hinne egy olyan csapatban, amelyikben annyi tehetség szorult, hogy Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard, tényleg, megint a 40 éves csávó, aki ezeket az embereket nézte az elmúlt 10 plusz évben folyamatosan, mindegyik top kosárlabdázó. És valamiért el kéne hinnem, hogy működni fog, és nem tudtam elhinni, hogy
működni
fog.
Ez egy újabb példa arra, hogy a kosárlabda az egy csapatjáték, és a rendszerek nyerik a bajnokságot, és a Brooklyn és a Clippers a példa arra, hogy hiába igazolsz nagyon nagy egyéniségeket, hogyha ők nem jó karakterek, ha nem kompatibilisek egymás, akkor nem fog működni a történet. És a Brooklyn erre tökéletes példa volt, hát ott is ugye ott volt Harden, és most itt is itt van a Clippers, és egy barátom kérdezte még a cserekkor, hogy mi a véleményem, és én csak annyit mondtam neki, hogy hát eddig a bajnok esélyes volt a Clippers, ezután biztos, hogy nem. Mert nem tudom azt elképzelni, hogy Harden egy amúgy is kicsit instabil öltözőt jobbá tegyen, és ne porizúzzon.
És az nagyon fontos, amit az instabil öltözőről mondtál most, hogy képzelje el maga elé azt mindenki, hogy ennek a Clippersnek nem megy. Nem olyan nehéz most ezt elképzelni, mert éppen 0-5 áll, miatt megjött James Harden. Mi történik az öltözőben? Van négy játékosod, akik egyértelműen játéktudásban, hangerőben a többiek fölé nőnek.
Kawhi nem biztos, de...
Kawhi Leonard játéktudásban biztos, igen, hangerőben igen, nem igen. biztos, gondolom erre célhoztál. Oké. Okay. Kawhi Leonard ebben az esetben valószínűleg ül az öltözőben, és nem mond semmit. Ami probléma. Paul George valószínűleg szintén lehorgasztott fejjel ül az öltözőben, és nem mond semmit. James Harden szinte már cserét kér szerintem, Russell Westbrook meg dúlva-fúlva kiront az öltözőből, és hazamegy. Ki szedi össze ezt a Clippers-t? Tyronn Lue szedi össze ezt? Nem fogja Tyronn Lue összeszedni ezt a Clippers-t, mert nincs kin keresztül beszélnie a csapathoz. Tehát szerintem pont az történt meg, tudod, a Football Managerben, a foci játékban van ez a... Van ez a csapatpiramis, hogy kik azok a játékosok, akik az egyes klikkekből hatással vannak a csapatra. Kik azok, akiket ne vesz össze, mert akkor bajod lesz az öltözővel, hogy hogyan tartod kézben.
Most hát itt csak ilyen van.
Most itt kivel beszélgetsz? Tehát az a játékosod, aki leginkább hallgat rád, Kawhi Leonard, szerintem nem egy központi személyiség az öltözőben. Láttuk Terence Mann reakcióját, amikor megérkezett James Harden, hát nem volt túlságosan boldog ő sem.
Hát az első nyilatkozata, hogy azt mondta, hogy én nem egy rendszerjátékos vagyok, én vagyok maga a rendszer, és szerintem Westbrook is így gondolkodik, Kawhi is így gondolkodik, csak nem mondja ki, Paul George meg lehet, hogy már nem gondolkodik így, mert besült már egy-kétszer.
Hát és elterik pár hét, és James Harden kiáll a mikrofonok elé, és fapofával belemondja a riporter mikrofonjába, hogy megmondtam, hogy nem vagyok formában, nem voltam edzőtáborban, nekem most kell formába lendülni. Nyáron még nem erről volt szó, James. Nyáron arról volt szó, hogy te irgalmatlanul keményen dolgozol azon, hogy formában maradjál. Szóval szerintem ez egy olyan ego management probléma, ami nem nagyon fog összejönni, és tök jó, hogy az All-Star után beszélgetünk erről, mert All-Star csapatnak ez lehet, hogy jó lenne. Mm-hmm. De hogy itt meghalni a játékosok egymásért nem fognak a pályán a Clippersnél, és valószínűleg ez a hiányzó láncem, azt tuti. Lesznek jó meccseik. Fog ez a Clippers szerintem idén még 30 ponttal nyerni meccset. Az is lehet, hogy rangadót, mert egyszer mindenkinek menni fog, sülnek a kezek. De ez nem azt jelenti, hogy a playoffban eredményes tudsz lenni.
Bejutnak egyáltalán a playoffba?
Hú, ez nagyon nehéz. Amikor raktuk össze a power rankinget a szezon elején az Eliubba, akkor én borzasztóan le akartam nyomni ezt a Clippert, hogy minél mélyebbre. Hogy nem tudtuk egymás tippjeit, de én arra gondoltam, hogy én mindenkinél lejjebb fogom pakolni ezt a Clippers-t. És én azt hiszem, hogy talán a tizedik helyre tudtam őket levinni, és annál lejjebb egyszerűen nem vitt rá a lélek, nem találtam rá magyarázatot, akkor még nem tudtuk, hogy Harden ugye ott lesz, de a tizedik helyre vittem ezt a Clippers-t. Ha most mozgathatnám valamerre, akkor egyértelműen lefelé mozgatnám. Szerintem simán benne van, hogy ez a Clippers nem jut be a rájátszásba.
Hát az nagy bukó lenne, és akkor ott szerintem robbantani kell. Igen. Menjünk tovább a ígéretes csapatokra, és akkor jöjjön a kedvenc csapatod, a San Antonio Spurs.
Az ígéretes?
Hát szerintem okay. Nem most, nem az idei szezonra, hanem hosszú távon. Majd lesz egy olyan csapat, aki már az idei szezonban is, de vannak már olyan kockák itt az építkezésben, ami jól néz ki, és az egyik ilyen szegletkő az Viktor Wembanyama lehet, aki... nek hatalmas potenciája volt, és mindenki a csillagos eget is várta tőle, de nem feltétlenül az első szezonban. Így pár hét után megkaptuk azt, amit vártunk tőle?
Én pár hét után pontosan azt kaptam, amit vártam tőle, egy Suns meccsel többet, mint amit vártam tőle. Volt egy meccs, az a 38 pontos Phoenix elleni mérkőzés, ami megmutatta, hogy mit tud, és hogy mire lehet számítani tőle későbbiekben az NBA-ben. De Greg Popovich mondott egy nagyon érdekeset róla, nem is olyan régen, tehát már biztos, hogy lejátszott a Spurs addigra 8-9 mérkőzést, amikor azt mondta Greg Popovich egy Wembanyamás kérdésre, hogy ja, Hát mi még őt nem edzük. Hát most jelenleg nem arról van szó, hogy rendszereket tanítunk neki. Nem arról van szó, hogy megpróbáljuk beépíteni, hogy figurákat dolgozunk ki rá. Szó sincs erről. Most abban a fázisban vagyunk, hogy Viktor Wembanyama megtanul az NBA-ben kosárlabdázni. Nem fogunk sietetni semmit. Tehát akkor, amikor én talán két hete az Elióban azt mondtam, hogy a Spurs még csak a felszínét kapargatja annak, hogy mennyire változik meg a játék a Viktor Wembanyama által, akkor sokat mondtam, mert még a felszínét se próbálják kapargatni. Egyelőre az van, hogy a játékosok tudják, hogy az eddiginél egy olyan fél méterrel magasabbra is lehet passzolni
a labdát. Fel a plafonnak.
Mert ő onnan el tudja kapni, és akár bedobja, ezért szerintem ez a legzseniálisabb a csávóban.
Drúzá.
Bepofozgatja a három méterre feldobott labdákat a gyűrűbe, meg a társhoz vissza.
Meg a középtávoló is annyira gyönyörű, és egyszerűen nem is tudod leblokkolni.
Múltkor megnéztem a bemelegítését. Azt érdemes megnézni mindenkinek, miután ezt megnézték. A YouTube-on fent van Viktor Wembanyama egyik bemelegítése. Azt nem mondom, hogy a Steph Curry bemelegítése, de ugyanaz a stílus. Tele labda vezetéssel, láb között, hát mögött, egy hátvéd bemelegítés, amit Viktor Wembanyama ezzel a magassággal művel. És hát ahogy mondod, ahogy nyúl a labdához, ahogy dob. És hát jelenleg még ott tartunk, hogy 30 pár százalékkal dob, 28 százalékkal triplázik. Ezek a számok szépen lassan majd el fognak indulni felfelé. De volt már tőle nagyon erős végjáték, egy picit elfáradt ebben. Az első pár mérkőzésén szoros végjátékokban, mikor visszajött, pokoli jó játszott a negyedik negyedben, és főleg az utolsó percekben, ami szerintem nagyon jó jel, hogy fejben rendben van.
Hát nyilatkozatok alapján is úgy
igen, tűnik. De rengeteg a hiba még, rengeteg a rossz mérkőzés, ugye a Spursnek is még ki kell alakítani, hogy mi lesz Devin Vessellel körülötte, mi lesz Keldon Johnsonnal, most tényleg Jeremy Sohan irányít, most hogy lesz ez az egész, és az ember, amikor Jeremy Sohan meglátja labdát hozni, akkor azért úgy gondolkozik, hogy a következő passz hova fog menni, az elég kétesélyes. Ez egy hosszú folyamat, de élvezetes lesz Spurs meccseket nézni, mert minden meccsben benne van két-három olyan jelenet Wembanyamától, amilyet még nem láttunk.
Hát na, és ez az, hogy van egy ilyen Wembanyamánk, hozzá pedig egy egészen elképesztő edzői gárda Popovicsal az élen, és emiatt, ha nem is idén, de a következő 3-4 évben akár valami nagyon új kosárlabdát is láthatunk majd, ha majd elkezdik a rendszereket is kiépíteni, mert Wembanyamának az, hogy van egy ennyire technikás játéka, egy ilyen adottsága, és hozzá pedig, hogy jót tett neki, hogy a francia bajnokságban jön, ami egy fizikálisabb európai bajnokság, és egész gyorsan tud aklimatizálódni az NBA-ben, és már most megkapja a perceket, úgyhogy akár itt, hogyha meg lesznek az építőkövek, nagyon izgalmas lehet a Spurs pár éven belül. Meg az a nagy kérdés, hogy a jelenlegi mezőnyben hány olyan játékos van ott, aki mondjuk 4-5 év múlva, amikor már komolyabb sikereket elér az a Spurs, akkor is ott lesz.
Szerintem nincs olyan sok. Maximum 2 van szerintem, akivel a Spurs hosszabb távon szeretne számolni, legfeljebb 3.
Ki az nálad?
Keldon Johnson, Devin Vassell és Jeremy Sohan. Uh-huh. Tehát ők biztosan, tehát a 3-ból 2 szerintem ott lesz hosszú távon a San Antonionál, passzol is a játékok Wembanyamához, ki én nem. úgyhogy ők ott lesznek. Amit meg mondtál Wembanyamáról, meg hogy egészen átalakítja a játékot, mindig mindenki azt mondja, és ez persze igaz, hogy Wembanyama olyan, mint hogyha ha Wembanyamával nézel meccset, akkor az olyan, mintha kisebb pályán játszanák a kosárlabdát, mert akkora az ember, hogy mindenhova odaér, és tényleg régen volt ez a gól vagy nem gól játék, tudod, amikor megállították a videófelvételt, és meg kellett mondani a nézőnek, hogy gól vagy nem gól. Most ezt be lehetne vezetni Wembanyamával, a zsák lesz, vagy nem lesz zsák.
Mert bárhonnan odaér.
Bárhonnan odaér, és a múltkor egy gyors indításnál, a tripla vonalnál megkapta a labdát, 1-2, és nem ütött el egyszer se a labdát, és zsákolt belőle. Tehát tényleg összemegy a pálya, de én mégis inkább azt szoktam kiemelni vele kapcsolatban, és szerintem ez az izgalmasabb kérdés, hogy így viszont megnő a pálya fölfelé általában. Olyan dimenzióban tud kosárlabdázni a Spurs, amelyben más csapat nem tud kosárlabdázni, mert nincs egy ilyen labdaügyes magas.
Hát és ehhez jön egy jó irányító, aki tudja kreálni a játékot, mondjuk egy Halliburton mondjuk, most csak mondjak egy példát, az nagyon jól néz ki. Az nekem az álomzó lenne.
Nézzük.
Menjünk tovább a másik fiatal csapatra, az Oklahoma City Thunderre, akiknek már lehet, hogy kell eredményt hozniuk, és ez a nagy kérdés, hogy ők hol vannak, melyik fázisban, hogy még mindig építkezhetnek, még a fiatalokat gyúrják, és akkor majd egy-két év múlva lehet erre pakolni rájuk, vagy most már azért egy pár évet beletettek, és oké, hogy van még sok píkjük, de idén most már a playoffba fixen oda kell érni, egy-egy győzelmet ott is el kellene csípni, most már van teher a csapaton?
Szerintem van, de inkább egyéni terhek vannak a játékosokon. Tehát szerintem minden játékos azt érzi most már, hogy tudod, mint van az a játék, amikor körbe kell menni székek körül, és akkor egyszer csak megáll a zene, és akkor le kell ülni minél előbb. És egyre kevesebb a szék. És egyre kevesebb a szék, és aki állva marad, az kiesik, és szerintem minden tehetséges fiatal játékos azt érzi most már a Thunderben, hogy előbb-utóbb itt valakinek a szerződését nem fogják meghosszabbítani, mert nem lehet majd meghosszabbítani. És még mindig rengeteg a draft pick. Még mindig az van, hogy jövőre is az OKC draftolhat. A játék az szerintem oké, van egy csodálatos Gilgeous Alexander, vannak körülötte nagyon-nagyon tehetséges fiatalok, Lugens Dort játéka idén az szerintem megér egy misét. Ugye Josh Giddey az, aki nekem egyébként személyes nagy kedvencem, ezért sajnálom, akit egy picit talán megzavart Holmgren érkezése. Tehát ő az, akinek a számai azért eléggé visszaestek, és nem annyira magabiztos a pályán. Mondom még egyszer, még mindig pici mintáról beszélünk. Nálam az OKC abban a kalapban van, ahol a csapatoknak kötelező bejutni a rájátszásba. Szerintem ez az OKC-től idén már egy teljesen reális elvárás. Minimum a play-inbe, de az tavaly is megvolt, tehát a play-offba, és ott nincs különösebb eredménykényszer. Nálam ők a vége felé bejutók, 7-8 környéke, lehet, hogy elcsípnek egy hatodik helyet, és első körben ott kell lenni, valószínűleg saját maguknál erősebb ellenfelet fognak kapni, de csapatszintű eredménykényszer az szerintem még nincs ezen a csapaton.
Hát igen, és jó lenne látni egy újabb olyan csapatot, akik a saját pikkekből tudnak egy dominált csapatot építeni, mint annó a Golden State Warriors, akik még ma is ebből élnek, és nagyon szépen továbbfűzték az akkori nagyon sikeres draftokat, és jó lenne látni ezt a Spursnél is, vagy a Oklahománál, hogy nem csak azok a csapatok működnek, akik összevásárolják a sztárokat, vagy ilyen duókat látunk, hanem szisztematikus építkezésbe. De egyébként talán a Denvert ide mondhatjuk, ha nem is tökéletesen ez a példa, de ők is kitartottak sokáig a saját játékosaik mellett.
Abban az a legszebb, meg az, hogy Melon megkapta a neki járó giga szerződést, úgyhogy én most már nagyon boldog, mert az NBA egyik legjobban fizetett edzője lett. Egyébként meg a Denver Nuggets tényleg ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta Nikola Jokiccsal és a többiekkel, úgyhogy a Nuggetsről nincs is mit beszélni, a Nuggetset nézni kell, mert ez a csapat idén is a legkomolyabb bajnok esélyes szerintem.
És akkor beszéljünk egy Chad Holmgrenről, aki kihagyta a tavalyi szezont, így idén olyan, mintha egy újoncot kapnánk. Tőle megkaptad azt, amit vártál tőle, vagy akár mutatja azt a potenciált, amit lehetett 1/2-esként tőle várni?
Megkaptam a Spurs Oklahoma City mérkőzés feldobása Wembanyama és Holmgren között, és az arról készült fotó. Az tökéletesen megmutatja, hogy merre tart az NBA, olyan 6 méter magasra tart az NBA nagyjából, mert odaugrottak fel a labdáért. Szerintem Holmgrennek abból a szempontból van nehezebb dolga egy picivel, mint Wembanyamának, hogy ott azért annyira nem varják köré az Oklahoma City-t. Tehát San Antonióban most hát megérkezik Viktor Wembanyama, akkor még Britney Spears is utána szalad, ugye? Itt azért nem ez van Holmgrennél. Tehát ott azért az van, hogy figyelj, itt van nekünk Gilgeous Alexander, itt van nekünk Dort, itt van ez a Giddey gyerek, elég jól cipeli ő is a labdát, meg azért tud dobni. Ebbe a rendszerbe kell valamennyire beilleszkedni. De szerintem ez egy játékosnak könnyíti a dolgát. Alapvetően, amikor van körülötted valami, nem tőled várják azt, hogy akkor most mindent csináljál, és nem azt mondom, hogy a San Antonionál ez a helyzet Wembanyamával, de inkább ez a helyzet, mint a túloldalon. Ott most akarják az egészet újra húzni, Holmgren pedig megérkezik egy, nem mondom, egy kész csapatba, de egy már építkezési fázisban lévő csapatba, ahol több viszonyítási pontod van, hogy mi a te feladatod, mi a te dolgod, és tökéletesen illik abba a kirakósba egyébként egy nagyon jó elem Holmgren szerintem az OKC-be.
Gilgeous Alexander megkapja szerinted a megfelelő elismerést, mert most már egész sok ideje hoz egészen elképesztő statisztikát, de tavaly sem, meg idén sem látom azt, hogy nagyon előkerülne mondjuk MVP beszélgetésebe, vagy hogy szép lassan szupersztárra kinövi magát. Az kell, hogy a rájátszásban is nyerjen komoly meccseket?
Két dolog kell hozzá, az egyik szerintem igen, hogy a rájátszásban nyerjen és jusson be, és aztán ott utána mutassa meg magát. A másik pedig az, hogy ő hihetetlenül extra a gyűrű környékén, és ahogy távolodsz a gyűrűtől, úgy lesz egyre kevésbé extra, amit Gilgeous Alexander csinál. És mivel 3 pont többet ér, mint 2, ezért nagyon nehéz nem, tehát nehezebb szerintem azzal kitűnni ma már, pedig ez a legszebb az egész játékban szerintem, amikor te a gyűrű környékén vagy elképesztően hatékony. És ahogy ő kezdte a szezont, most az elmúlt egy hétben nem néztem rá erre a statisztikájára, de valami 80-90%-kal dobott a gyűrű környékéről.
Wow.
Tehát ha ő addig eljut, már pedig eljut, akkor ő ott nem nagyon hibázik, és tavaly is már azt hiszem, hogy ilyen klács helyzetekben ilyen 70 környékén volt, tehát akkor is elképesztő számai voltak. De amit idén művel, az egészen elképesztő. Több kell az OKC-től ahhoz, hogy ő jobban reflektorfényben legyen.
Menjünk tovább a következő blokkra, ahol azokról a csapatokról beszélünk, akik nagyon jól kezdték a szezont, és akár bajnok esélyesek lehetnek, vagy meglepően forró csapatok. Ugye ti is beszéltetek erről az előbbben, és itt az a nagy kérdés, hogy jelenleg a Boston Celtics az a csapat-e, akik a legnagyobb favoritok a bajnoki címre. Ugye mondtad, hogy nálad a Denver,
nem.
De akkor a Bostont mennyire helyeznéd a Denver mellé, fölé, alá?
Szerintem a bajnok esélyesek közül egy olyan változás volt, amin érdemes elgondolkozni, az, hogy a Golden State Warriors-t hova sorolod. Uh-huh. Azért ott látszódnak repedések továbbra is, tehát nagyon szép volt az a mondás, hogy tavaly minden rossz volt, de idén majd minden jó lesz. Azért ez nem teljesen így van a Warriors-nál. Jól kezdtek, nagyon jól kezdtek. Én még mindig kitartok amellett, hogy Chris Paul egy kiváló ötlet, de ez egy hosszabb folyamat lesz mindenkinek, főleg amikor mondjuk Curry kiül egy-két mérkőzést. A Boston évek óta az egyik legstabilabb csapat. Évek óta az a csapat, amelyiknek a pólóját én nagyon szívesen magamra veszem, mert egyébként van Boston Celtics pólóm, annak ellenére, hogy én San Antonio Drucker vagyok, én tudok nekik szurkolni. Ahogy a Denverről az előbb mondtad, azok a csapatok, amelyek azért javarészt kitartanak amellett, amit elkezdtek, azok nyerjenek előbb-utóbb, mert annyira hiányzik ez szerintem a mai világból, legyen szó. Akár arról, hogy melyik csapatnak szurkolsz, ki kell tartani jobban rosszban a csapatod mellett, és a Celticsnek voltak fellángolásai, voltak hirtelen megindulásai, volt egy döntő udokával, amit elbuktak, és én szeretném azt látni, hogy ez a Boston Celtics, amelyik idén bátran hozzámert nyúlni, azért a korábbiaknál bátrabban hozzámert nyúlni a csapatához, ez befutó lehet. És nézd meg, mi volt a nagy dilemma, Porzingis mennyire marad egészséges, és ki az, aki a szezon végéig már nem fog játszani, valószínűleg Robert Williams. Tehát, hogy az nem lehet úgy csapatot építeni, hogy te azt mérlegeled, hogy vajon meg fog-e sérülni, vagy nem. Porzingisnek volt egy jó előző szezonja, egy kifejezetten jó előző szezonja, és ez alapján meglátta benne a Boston Celtics, hogy ő nekünk sokat tud adni, nagyon sokat tud adni. De mégis azt gondolom, hogy Drew Holiday itt a titok, aki a Milwaukee Bucksnál is titok volt. A titok volt, hogy miért lett sikeres ez a csapat, így most már nehezebb eldugni egy picit az ő érdemeit, de szerintem az, amit ő hoz a Boston Celticsnek, az nagyon nagy. Kelet legnagyobb esélyesének tartom őket, de nem fogom elvenni a bajnoktól és Jokic-tól, főleg ahogy játszik. Nem fogom elvenni tőlük, hogy a legnagyobb esélyes, mert azt nem látom maga előtt, hogy hogyan veri meg bármelyik csapat 4-szer Jokicot 7 meccsen.
Hát igen, bár mondjuk, hogyha ez a Boston egészséges tud maradni, akkor van 4 olyan játékosuk, aki tud meccset eldönteni, vagy aládolgozni a másiknak, hogy ő el tudja dönteni a meccset, és nagyon sokoldalú. A Denvernél meg nem azt mondom, hogy egyfejű a szörny, bár mondjuk Jokic meg abban zseniális, hogy egymaga többfejűvé teszi a szörnyt, és felhúzza a többieket olyan szintre, hogy azok is félelmetes játékosokká válnak, és az a rendszer elképesztően működik, de hogy már most az első hetekben így működik a Boston, a szurkolók bizakodhatnak, hogy nagyon gyorsan be tudták illeszteni a rendszerbe a játékosokat, és még biztosan nincsen kicsiszolva, és ezt majd a rájátszásban tudjuk meg.
Igen. Az az érdekes szerintem a Boston Celticsben, hogy ahogy mondod, van 4 játékos, akik együtt brutálisan erősek, de ha most a két csapatból egy pillanatra játszunk egyet, és azt mondom neked, hogy mondjál 3 embert, akik a legjobban meg tudják teremteni saját maguknak a dobóhelyzeteket, akkor ott szerintem 2 denveri név van, és 1 bostoni.
Igen. Hát tehát, Tétumot tudom mondani, igen, Bostonban, tehát, többieket nehezen.
De talán a 3. helyre rakott Tétumot ezen a listán. Tehát, hogy
Jó, Murray-t előrébb.
Én azt gondolom, hogy ebben, hogy a magad helyzetét meg kell csinálnod, abban szerintem Murray erősebb, és Jokic is erősebb, mint Tatum, vagy Brown, vagy Holiday, vagy a többiek. Tehát ott van négy játékos, de sokkal inkább egymásra utaltak szerintem, mint a túloldalon van két zsenid, Jamal Murray és Nikola Jokic, akik mint a borsó meg a héja, úgy illenek egymáshoz, és akkor rajtuk kívül meg pontosan, amit mondasz, hogy ott van az az irányító készség Jokicban, de akár Murrayben is bizonyos napokon, hogy Aaron Gordonból, aki az NBA egyik legjobb alapanyaga szerintem, hogyha használni kell, pontosan tudod kilóra, hogy mire tudod használni Aaron Gordont, és ő mindig hozni fogja neked azt, amire neked szükséged van. Ott van Brown a padról, van azért ott ebben a Denver Nuggetsben, rövidebb a Denver Nuggets egy picit, mint tavaly, de bőven van ebben még matéria, úgyhogy ezért mondom én azt, hogy én jobban hiszek sorsdöntő szituációban abban, amikor egy játékos magának tud helyzeteket csinálni, és nálam ezért a Denver Nuggets mindenképpen előrébb való, ezért tartom az NBA egyik legnagyobb bajnoki címének a 14-es Spurs győzelmet, mert ott mindenki egymásra volt utalva, és mégis bajnok lett a csapat.
Hát igen, és hogyha sorsdöntő pillanatokat nézzük, akkor eddig általában a Boston ebben elbukott, a Denver pedig ezeket a meccseket hozta, és talán ez hiányzik leginkább a Bostonban, hogy le tudnak olvadni bármikor. Képesek bárkit elverni, de hogy nagyon sokszor fontos pillanatokban megírtani egy másik csap arcát mutatja a csapat.
Igen, és azért nagyon hasznos Porzingis, és azért mondom, hogy illik nagyon ebbe a Celticsbe, mert akkor, amikor nehéz pillanat van, és kell egy betörés, akkor hány olyan jelenetet tudunk felidézni az elmúlt évekből, amikor Tatum vagy Brown betör, és annak a betörésnek nincs vége, mert ott van egy magas a palánk alatt. Elzárja az utat, és akkor kimegy a labda, vagy a saját lábára üti Brown, vagy egy egészen esélytelen dobásba megy bele, és elfogy az ötlet. Porzingis ebből a szempontból nagyon jó, mert ha ő kimegy a triplára, akkor ki kell kísérni, nincsen mese. Szóval szerintem több hely lesz belül, és ez segíthet Brownnak, és ez segíthet Tatumnak a betöréseknél majd.
Na nézzük a legnagyobb csalódásokat, és hát nem lehetett más csapatot hozni, mint a Memphis Grizzlies, akik az első 10 meccsen, hát 2-8 mérleget tudna felmutatni, úgyhogy tavaly Zsemarát nélkül is viszonylag életképes volt a csapat, meg tudtak mutatni egészen jó játékot. Most ugye Morant nélkül teljesen kilátástalannak néz ki a csapat. Minek köszönhető ez a hatalmas visszaesés?
Hát azért meggyengültek magas poszton.
Hát sok sérültjük
van, és hiányzójuk van. Azért lehet szeretni, meg nem szeretni Dillon Brooksot, de azért a golyókat ő vitte ebbe a csapatba szerintem. A fegyver sajnos más. És Ja Morant, én nem mondom, hogy 25 meccs alatt el lehet bukni egy szezont, mert szerintem nem lehet, de az, hogy Morant nincs az elején, az szerintem a maradék erőt is kivette ebből a csapatból. Ez a csapat, azért valljuk be, a jobb szót keresek, a mocskosságából élt az elmúlt pár évben.
Nagy volt a szájuk, az biztos.
Nagy volt a szájuk, abból merítettek erőt nagyon sokszor szerintem. És ez sokáig állt nekik jól, amíg nyertek.
Igen, ez csak addig áll jól.
De minden esetben kijött belőlük a legrosszabb. Amikor csak vesztésre álltak, nem kellett veszíteni, amikor csak vesztésre álltak. És az, hogy nincsenek lepattanóid, hogy tudod, hogy a két legjobb magas embered, a második és a harmadik legjobb magas embered végleg hiányzik, nem számíthatsz rájuk. Az egyik ráadásul Steven Adams az utolsó pillanatban jön, tehát nem is tudtál rá készülni. Az, hogy elveszítetted Dillon Brooksot, nincsen Ja Morant, itt nincs rend. Itt nincs rend, szerintem ez azt mutatja meg, hogy rend sose nagyon volt, de az eredmények azok úgy együtt tartották ezt az öltözőt, és most meg a teljes szétesés látszik, és jöttek azok a meccsek, amelyeket nyerhettek volna. Nem sikerült elindulni a Memphisnek, na most nagyon meleg a pite, mert jönnek egymás után a rangadók.
Na igen, és hogyha lesz Morant, akkor nálad visszakerül a csapat playoff esélyesként, ő egyedül van annyira jó játékos, hogyha még a többiek még nem épülnek fel, akkor működjön, vagy ha mindenki felépül, akkor ez a csapat lesz újra annyira jó, hogy a playoff körül mozogjanak, vagy akár kicsivel feljebb, vagy pedig meg fog az történni, hogy akkor szétesés van, és akkor lehet, hogy a vezetőségnek bele kell nyúlni, és elcserélni pár fiatalt, vagy megnézni, hogy ki az, akiben lehet bízni, vagy el kell engedni Morant kezét, vagy el tudsz képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy a szezon végén a Memphisnek robbantania kell.
El. Simán el tudok képzelni. Azért tudom elképzelni, mert ha ez nem működik, akkor fundamentális okok miatt nem működik. Mert egyszerűen nincsen ebben a csapatban rend. Úgyhogy ezt én simán el tudom képzelni. Biztos, hogy erősebbek lesznek Morenttel, tehát lesznek olyan mérkőzések, amelyeket meg fognak tudni nyerni vele, és el fogják kaparni magukat. Hát nem tudom, 30 pár győzelemig, elvileg ez a playoffra nem elég, ez a 30 pár győzelem. Azt én megmondom őszintén, nagyon nehezen látom, hogy egy ilyen 40 győzelem környéki csapat váljon ebből a Memphisből, főleg úgy, hogy az első 25 után fognak állni, nem tudom, a legjobb esetben is 5-6 győzelemmel.
Nagy
és akkor onnan elkezdeni építkezni, azért elég huszáros.
Hát akkor lehet, hogy jobb lenne
elengedni
az életet, akkor egy toppikre gyűjteni.
Igen, és ráadásul ugye a sok hiányzó miatt a legjobbjainak megégetted a perceit.
Van még olyan csapat, aki nagy csalódás volt neked? Vagy hogyha megnézzük a Milwaukee Bucks-t, mennyire vagy elégedett a Giannis Lillard duóval?
Hát ott ugye egy Lillard kérdésünk azért van. Vagy most már úgy szépen lassan alakult. Tehát az, hogy Damian Lillard ennyire indisponáltan fog dobni elsősorban, az, hogy nem fog jól védekezni, azzal szerintem nagyjából mindenki tisztában volt. Hogy ennek idő kell, hogy a csapat hogy kompenzálja az ő védekezésével kieső, vagy megérkező problémákat, azt is mindenki tudta. De az, hogy Damian Lillard tisztákat dobál mellé sorozatban, és olyan rosszul dob, mint még soha, erre szerintem senki nem számított. Le fogja ezt rázni magáról, én a Milwaukee Bucksról ugyanazt gondolom, mint a Bostonnak is most megvan egy pici hullámzása, a Milwaukee-nál értelemszerűen mélyebb a hullámvölgy, de ki fog egyenesedni ez a csapat, és ott lesz szerintem a keleti második, harmadik helyen. Ott még meg kell tanulni egy kicsit együtt dolgozni a
Damian Lillardnak. Rendszerű súly.
Így van.
Van még más csapat, aki neked is csalódás, vagy akár pozitív oldalról, aki meglepetés?
Kérdőjelek vannak. A Warriors már említettem röviden, nekem a másik kérdője azért a Lakers, amelyikben hát nagyon úgy tűnik, hogy azért gondok vannak. Tehát az, amikor egy megálmodott csereötös annyira rosszul teljesít, hogy szinte azonnal hozzá kell nyúlnod, és Austin Reeves-t le kell ültetned a cserepadra, és valami mást kell csinálnod, mert ez így nem működik. Azért az árulkodó. Nem jó az, hogyha se támadásban, se védekezésben igazából a liga átlagát se nagyon karcolod meg. És
az se jó, hogyha LeBronnak 40 perceket kell játszani.
És az se jó, hogyha LeBron James-szel a pályán egyedül jó ez a csapat, mert azért az problémákról árulkodik.
Hát elérkeztünk a beszélgetésnek, az beszélgetés első részének a végéhez, a következő videóban pedig a labdarúgás lesz a fő téma, akkor is tartsatok velünk, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.